Azt tapasztalom néha, hogy annyira halkan szólít Istennek a lelke, hogy abban sem vagyok biztos, hogy egyáltalán ő szól hozzám, és kétségek merülnek fel bennem, hogy vajon tényleg ő, vagy pedig az én elmémnek a játszmája az egész. És nyilván feltettem azt a kérdést, hogy mi az oka annak, hogy ilyen halkan szólít a mindenható Isten. És megvizsgáltam annak a következményét. Mi a következménye annak, hogyha Isten halkan szól hozzám? Annak a következménye, hogy az Úristen halkan szól hozzám, az, hogy én is jobban elhalkulok, és kívánok jobban figyelni rá. Azt mondja ő, hogy ő féltőn szerető Isten. Féltékeny, vagy féltőn szerető Isten. Azért van féltékenység az emberek között, hogy azt az érzést ismerjük meg, amit Isten érez az ő gyermekei iránt. Ő nem akar osztozni az ő gyermekein e világurával, a szennyel, a mocsokkal, a jellemtelenséggel, a rothadással. Tehát féltőn szerető Isten, féltékeny. Nem akarja azt, hogy az ő gyermekei kétfelé sántikáljanak, nem akarja azt, hogy az ő gyermekei mind a két úrnak próbáljanak megfelelni, tetszelegni, hanem ő azt mondja, hogy ő megad nekünk mindent, amire szükségünk van ahhoz, hogy visszatérhessünk hozzá a tökéletességbe, vissza az Édenbe, a mennyek országába. Azonban azt elvárja tőlünk, hogy csak ráfigyeljünk, miután meggyőződésünké vált, hogy ha mi a saját értelmünkre figyelünk, vagy emberekre figyelünk, vagy a világ zajára figyelünk, és az minket rossz irányba visz, a romlásba visz, a halálba visz. Utána ezt mi megláttuk, és megértettük azt, hogy nekünk tényleg Isten kegyelmére van szükségünk, az ő közelségére, az ő jelenlétére, az ő irgalmára van szükségünk. Onnantól kezdve Isten elvárja, hogy figyeljünk rá, mert ő nekünk megad mindent, és hogyha nem figyelünk rá, hogyha több irányba figyelünk egyszerre, akkor nyilván nem halljuk őt annyira. Hogyan végezze el bennünk a mi lelkünkben azt a hatalmas munkát, azt a hatalmas tisztítást, amire szüksége van a mi lelkünknek, hogyha a mi figyelmünk megoszlik, hogyha a mi figyelmünk szanaszét van, össze-vissza vándorol, figyelünk a pénzre, figyelünk a holnapra, a múltra, és minden miatt aggodalmaskodunk, mindennek odaadjuk az életünk idejét és energiáját. Engedjük a figyelmünket teljesen szétszórni. Hogyan tanítson minket, hogyan formáljon minket, hogyan tisztítsa lelkünket, hogyha a figyelmünket mi olyan irányokba fordítjuk, ahonnét olyan információhalmazok, olyan gondolatok jönnek be a mi elménkbe, a mi szívünkbe, amelyek megfertőznek minket. Az, hogy féltőn szerető Isten, azt jelenti, hogy ő félt minket. Félt ettől a világtól, nem akarja, hogy a lelkünk is a rothadás martalékává váljon, mint a testünk. Tehát ő a rothadástól kívánja megmenteni a mi lelkünket, hogy ne szálljon a mi lelkünk a sírba, a seolba, ahogy mondja a Jób könyvében, hogyha a testünk meg is hal, a testtel együtt a lélek ne kelljen végig szenvedje a rothadást, hanem szabadon szálljon el pontosan, mint a pitypangnak, a gyermekláncfűnek a kis magocskája, hogy felszállnak a szélben, és a szél elviszi azokat. Szabadon, mert könnyűek, megszabadultak minden tehertől. Úgy tudjunk mi is felszállni akkor, amikor a test hirtelen meghal. És ehhez nekünk fontos megérteni, hogy Isten féltékeny, féltőn szerető, félt minket, és azt akarja, hogy a teljes figyelmünket ráfordítsuk, mert ő tudja, hogy mire van szüksége a testünknek is, és azt is megadja. Tiszta érdekességképpen mondom, most csupán eszembe jutott az, hogy kedves barátaink hoztak nekünk nagyon finom házi termesztésű pityókát, Magyarországon burgonyát. És hát mai világban nem igazán lehet finom pityókát találni, mert annyira vegyszerezett, annyira el van már torzulva a növény, annyira meg van mérgezve különböző vegyszerekkel, különböző tudományos fejlesztésekkel, ugye, hogy hát vannak most már szép burgonyáink, ugye, nagyon szép, jól néznek ki, és immunisak a külső támadásokkal szemben, ugye a fertőzésekkel szemben, csak nincs ízük. Tehát jól mutatnak a polcon, a fazékban és mindenhol, de nincs íze, nincsen burgonya íze, nincsen pityóka íze. És hát tényleg a kedves barátaink meglepően finom. Tehát persze mi már megszoktuk azt, hogy olyan teszünk, amilyen van, nem válogatunk. De a kedves barátaink hoztak egy kis pityókát, amit ők termesztettek, és hát pú, ennek a ég és föld a különbség, emberek. Ég és föld a különbség. És gondoltam arra, hogyha lesz lehetőségünk, akkor jó volna ültetni valami burgonyát a földbe, és jó volna valami ehhez hasonló burgony, aminek van íze, tehát finom. De hát fogalmunk sem volt, hogy egyáltalán van-e magnak való pityóka, tehát nem is kérdeztük, nem is akartuk zavarni, és a barátom mondja, hogy hát megkeresték telefonon, hogy ültették-e már el a pityókát, mert hogyha nem, akkor ők adnak ültetni való pityókát. És olyant, amilyent múltkor hoztak, ami tényleg azt kell mondjam, hogy mennyei, tehát finom, olyan finom pityókát rég nem ettem, mint az. Ilyen a mindenható Isten, féltőn szerető, féltőn gondoskodó, azt mondja nekünk, hogy keressük először az ő országát, az ő szavát, az ő jelenlétét, és minden mást megkapunk, amire szükségünk van. Mert ő tudja, hogy a testnek is mire van szüksége. Egy másik egyszerű történet, szintén a pityókás történet, nem azt jelenti, hogy pityókás állapotban voltunk, tehát nem rúgtunk be, hanem egyszerűen arról volt szó, hogy elfogyott kint az erdőn a pityóka, és azon gondolkodott édesanyám, hogy hát jó volna hozatni, valakit megkérni, hogy hozzon, vagy vásárolni, vagy elmenni, vagy mit tudom én mi. De közben ő elment gombázni, és amire visszatért a házhoz, le volt téve az ajtóba egy zsák pityóka. Emberek, ilyen a mindenható Isten. Hogyha mi fölöslegesen nem aggodalmaskodunk, nem azzal foglalkozunk, hogy vajon hogy lesz a testünknek, mit eszünk meg, mit veszünk fel, mert azt mondja az Úr Jézus, hogy ezt az istentelenek kérdik a pogányok, akik nem ismerték meg Istent, hogy hogy lesz holnap, vagy hogy volt ezelőtt két éve, nem számít. Isten tudja, hogy hogy lesz holnap. Elég minden napnak a maga baja. Mi keressük ma ebben a momentumban az Isten országát és az ő igazságát, és minden más megadatik nekünk. Ráadásul, mert ő tudja, mire van szükségünk. Sőt, bizonságot tehetünk arról, még a barátaim is, akiknek azt adta mindenható Isten, hogy ne dolgozzanak pénzért egyáltalán. Ők is elmondják, hogy amikor pénzért dolgoztak, akkor nem igazán volt olyan, hogy a hűtő, a fagyasztó teljesen tele legyen, és most tele van, nem dolgozik pénzért, hanem elfogadta a hívást a mindenható Istentől. Neki dolgozik, kapja az álmokat, megértéseket, kijelentéseket, megosztja hűségesen. És az Úristen gondoskodik róluk, az ő szükségleteikről. Tudtam, amíg mostanig nem éheztek, és megvolt mindenük, amire igazán szükségük volt. És ezért tartom fontosnak erről beszélni, hogy aki hallja ezt a felvételt, értse meg, hogy ami le van írva a Bibliában, az nem csupán egy leírás, nem csupán Biblia, nem csupán egy írás, nem csupán, mit tudom én, egy levél, egy apostoli levél, hanem a valóság, emberek. Ami le van írva a Bibliában, azt mind tapasztaltuk, akik erre az útra léphettünk, valláson kívül. Ezt szeretem hangsúlyozni én hiszem azt, hogy a vallásokban is lehetnek Istennek gyermekek, akiket ő vonz, és próbál kihívni onnét, és akik ragaszkodnak az ő szavához. Én ebben nem akarok kételkedni, de bizonságul mondom, amit mondok, hogy engemet az Úristen valláson kívül érintett meg. Egy darabig azt hittem, hogy vissza kéne menjek a katolikus vallásba, mert beláttam azt, hogy tényleg az Úr Jézus az út, az igazság és az élet. Azonban Isten nem engedte, hogy visszamenjek, hanem megmutatta, hogy mi a különbség az igazság, az élő igazság és a vallás között. Tehát ezért én valláson kívülről beszélek, és senkit nem hívok vallásba, magamhoz sem hívok senkit, hanem elmondom azt, amit a próféta mond, hogy Isten élő és ható, mindenkinek válaszol, aki hozzáfordul, teljes szívével, alázattal, és mindenki meg fogja tapasztalni, hogy ő élő és ható élőbb, mint bármi, és bárki, amivel is, akivel eddig találkoztál. És csodálatos dolgok történnek, csodálatos dolgokat tesz velünk, csodákat tesz, jeleket tesz, kérés nélkül, ráadásul kérés nélkül. Pontosan meg van írva, hogy mondta az Úr Jézus, hogy akik hisznek, azokat jelek és csodák követik. Tehát nem kísértjük az Urat, nem kérjük tőle, hogy mutasson jelet, vagy mutasson csodát. Ő tudja, hogy mire van szükségünk, és azt mutatja nekünk. És emberek, ez csodálatos. Tehát ő tudja, mire van szükségünk. Azt mondja az Úr Jézus, hogy ne imádkozzunk úgy, mint a pogányok, az istentelenek, mert Isten tudja, hogy mire van szükségünk, és megadja. Még mielőtt kérnénk tőle, ő már tudja, mire van szükségünk. Nem keressük először a lelkünk táplálékát, az ő szavát, a mindennapi kenyeret, és minden mást megkapunk. És most visszatérnék arra, hogy a délután lefeküdtem egy kicsit, és kaptam álmokat, egyfolytában álmodok, tehát megállás nélkül szüntelenül. Tanítások, képes beszédek, szembesítések, dorgálások, feddések, tehát mindenfajta álmot kapok. Így formálja mindent Isten a lelkemet. Van olyan, hogy egész éjjel tanít. Egy hang beszél hozzám, és tanít egész éjjel. Biztos mások is tapasztalták ezt. Azonban, amikor felkeltem, nagyon halványan emlékeztem arra, amit álmodtam. Hát abból, amit álmodtam, nagyon-nagyon halványan emlékeztem két álomképre. Annyira halványan emlékeztem erre a két álomképre, amiről beszéltem az előző felvételben, hogy szinte úgy voltam, hogy erről nem is fogok beszélni, mert nem értek semmit, ebből nem értek semmit. Tehát maga az elmém már próbált felülkelekedni és leuralni engem, hogy nincs értelme erről beszélni, hisz nem is érted, fogalmat sincs, mit kaptál, ez csupán egy foszlány. És az Úristen eszembe jutotta, amit adott egy kedves barátomnak, egy kis rövidke zsoltár, egy ilyen szójáték, egy ilyen bátorítás. Amikor is azt mondta neki, hogy mint foszlányok a szélben, úgy hull rád áldásom, ha figyelsz rám, drága kislányom. Ezt mondta nekem mindenható Isten. Mivel, hogy figyelt rá, tehát lélek jelenlétben volt, Istennel volt. És egy bizonyos beszélgetésben, konverszációban, amikor hamisságot hallott, abban a helyben ő szólt, kedvesen, szeretetteljesen szólt, hogy amire készülsz, hogy a gyermekeidnek jelmezt vásárolj farsangra, az Isten szemében fertelmesség. És abban a helyben kapott egy látomást az égen. Tehát úgymond egy arcot látott az égen, mintha egy ilyen, mintha Istennek az arca rajzolódott ki számára. És utána kapta ezt a kis zsoltárt. Ami nagyon fontos zsoltár, tehát azt gondolnánk, ugye, hogy nincsen se, nekem ezt elmondta, és mondtam neki, hogy az ilyeneket fontos le is írni, mert másnak is jó lehet. Például most nekem nagyon jó volt, hogy erre emlékezhettem, hogy Istennek az áldása, az ő szava, az nem úgy jön, mint egy ilyen nagy mennydörgés, legalábbis úgy is jöhet, nyilván, úgy is jöhet, de az ő gyermekeihez nem akar úgy szólni, mint egy mennydörgés, mint egy villámcsapás, hanem akik figyelnek rá, azokhoz ő úgy szól, mint egy mondta ebben a kis versikében, hogy mint foszlányok a szélben, úgy hull rád áldásom, ha figyelsz rám. Drága kislányom, tehát Isten halkan szól az ő gyermekeihez. És az, hogy halkan szólt hozzám, ez engemet arra motivált, hogy egyből ne ugorjak fel az ágyból, és ne kövessem a testnek a gondolatát, a test kívánságát, ne fussak ki a konyhába, vagy a mosdóba, hanem maradjak ott, addig, amíg az álomképek a lélekből átjönnek az elmébe, az elmémbe, hogy tudjak arról beszélni. És ahhoz képest, hogy semmiség volt, amit kaptam, két rövid álomkép, volt valami, ugye, amit megfoghattam, és amiről beszélhettem, és miközben beszéltem, tehát hangsúlyozom, szeretném ezt hangsúlyozni, hogy miközben beszéltem, a közben fejtette ki az Istennek a lelke, azt a két álmot. Tehát ahhoz, hogy megkapjam a megértést arra, amit kaptam, szükséges volt az, hogy én hűséges legyek, kezdek el beszélni arról. Ne halasszam el, ne halasszam meg azt a kis szófoszlányt, vagy képfoszlányokat, amiket áthoztam az ébrenléti állapotba, ne halasszam meg, ne engedjem, hogy eltűnjenek, mert ha eltűnnek, annak semmi gyümölcse nem lesz. Azonban, hogyha megmaradnak, akkor annak lehet gyümölcse, mint a gyermekláncfűnek, ugye a magjainak, amelyek ugye a szélben elrepülnek, és visszahullanak a földbe, vagy tovább, tehát sokasodnak. Úgy, hogyha ezeket a foszlányokat mi is megragadjuk, és nem engedjük elveszni, akkor az magot lát, vagy mondja a próféta, magot lát, és megfogan, és terem gyümölcsöt. Egyesek 100 annyit, mások 60 annyit, és mint mások 30 annyit. De hogyha én azt mondom, hogy hát kaptam egy hülye álmot, nem értem, azzal szépen meg tovább, és élek a testnek, élek az elmének, élek az agyamnak, akkor abból nem lesz lelki eledel, lelki táplálék. Viszont így, hogy valamelyest emlékeztem az álomra, és elkezdtem arról beszélni, amit láttam a barátommal, hogy küszködik, vívódik, kétségei vannak, nem tudja, hogy nem mindig biztos abban, hogy értelmezze azt, amit ő kapott Istentől, vagy hogy annak van jelentése, hát bizonytalan, hogy néha, hogy azzal ő kell foglalkozzon, és nekem Isten azt mutatta, hogy a bizonytalanság ellenére, amiket ő kap, azok zsoltárok. Tehát amit ő kap, és amit ő elmond, és amit ő elmondhat, azok valójában zsoltárok. Olyan zsoltárok, mint a Dávid zsoltárai, amelyek arról tesznek bizonságot, hogy milyen harcok dúltak az ő lelkében is. Mert hogyha most olvassuk a Dávid zsoltárait, akkor magunkra ismerünk. Mert azok a harcok, amelyek folytak a Dávid lelkében, és persze kint is vívta ezeket a harcokat ő, tehát úgy kint, mint bent, ő vívta ezeket a harcokat. És mi is, ahogy bent vívjuk ezeket a harcokat, úgy kint is vívjuk ezeket a harcokat. És hogyha azt mi elmondjuk embertársainknak, azok zsoltárok. Az kapaszkodó lehet mások számára, akik utánunk jönnek, akik ezen az úton elindulnak, és utánunk jönnek. Nekik is szükség van kapaszkodóra, hogy kézzelfogható, meg hallható kapaszkodóra, hogy igen, ez az út járható, tehát egy valóságos út, a keskeny út, amiről beszél az Úr Jézus, és érdemes azt megismerni, ezen az úton járni. És ezt én felvettem, elküldtem neki, és megvallotta, hogy valóságban is vívódott elég keményen az elmúlt napokban. Tehát kemény harcokat kellett megvívnia, és amikor az ember harcol, olyankor elég keményen megkörnyékezi őt a kétség, a kéte is. Mert ugye mi már nem az időben vagyunk, hanem a Istennek a jelenlétében, az örökké valóságban vagyunk. Számunkra az idő megszűnt. Amikor a kétség megkörnyékez minket, akkor mi nem tudunk arra gondolni, hogy mi történt egy évvel ezelőtt, vagy két évvel ezelőtt, vagy hogy lesz holnap. Mi ezzel nem foglalkozhatunk, mert Istennek a jelenlétében kell, hogy legyünk. Ezért számunkra nincs más kapaszkodó, mint Isten. Ezért fontos vágyakozzunk arra, hogy maradjunk szüntelen imában, lélek jelenlétben, halljuk őt. Azonban a mindenható Isten is látja azt, hogyha megkörnyékez a kétség, a kételj, és mondjam azt, testi segítségre van szükségünk, tehát fizikai segítségre van szükségünk, egy embertársunk hangosan kimondott szavára van szükségünk, egy kézzelfogható dologra van szükségünk, netán a Bibliára van szükségünk, hogy kinyissuk a Bibliát egy zsoltárhoz például, és elolvassuk azt. Ő ezt tudja, és ebben is segít. Azért, hogy a testnek az indulatait lefegyverezze, hogy ne engedje meg a testnek, hogy felül kerekedjen, a lélek fölé kerekedjen. Szóval én felvettem ezt a rövidke álmot, és elmondtam a megértést, amit kaptam hozzá, és elküldtem neki is, és ő megvallotta, hogy igen, pontosan erre volt szüksége, mert valóban vívódott az ő lelkében, kemény harcok dúlnak az ő lelkében is, és amiről ő bizonságot tesz, és azok a zsoltárok, tehát hogy ne gondolja azt, hogy fölösleges, amit csinál, még egy percig sem, egy pillanatig sem, mert ez Istentől van, és nagyon fontos kincs azok számára. Az összes bizonságtétel, amit mi felvettünk és elmondtunk itt az interneten, hasznos, értékes kincs lehet azok számára, akik utánunk jönnek ezen az úton. Na de hogyha most tegyük fel, én úgy keltem volna fel, hogy gyorsan felpattanok az ágyból, és abban a helyben elfelejtek mindent, és azt, amit halkan szólt hozzám, a mindenható Isten a csendben, a fülembe sugott, hogyha azt én nem veszem fel, akkor én meglopom a barátomat, megloptam volna a barátomat, mert amire neki szüksége volt, egy kis visszaigazolásra, egy kis megerősítésre, azt ő nem kapta volna meg. Nyilván Isten megadta volna ezt neki másképp, valaki más által, vagy valamilyen más módon ő megadta volna a vigasztalást, vagy megadná a vigasztalást, teljesen biztos. Azonban én kizártam magamat Isten jelenlétéből, azáltal, hogy nem voltam hűséges ahhoz, amit kaptam a mindenható Istentől. Tehát az Úristen különböző módon szól, és nyilván most érdekességképpen mondom el, itt írja Margit azt, hogy egy pár évvel ezelőtt egy hang szólt hozzám az égből, csak annyit mondott Isten, és ezt tisztán hallottam. De nem is vettem úgy tudomásul, csak azt mondtam, Istenem, ez mi volt? Amikor a családunkban kezdődtek a problémák, ilyenkor a húgom megpróbálta elvetni az életét, azelőtt édesanyámhoz is szólt Isten hangosan, és azt mondta neki, hogy légy erős, mert szükség lesz rád. Tehát hangosan szólt hozzá, a mindenható Isten. Megint egy másik barátom, én ilyen nem igazán hallottam mostanig, tehát én nem kételkedek ebbe, hogy van ilyen. Még történhet velem is ilyen, hogy hangosan szól hozzám. Hát egy másik ember által nyilván hangosan szól hozzám Isten. Egy olyan ember által, aki az ő gyermeke és hűséges a Szentlélekhez. De én így, ahogy írja Margit, vagy ahogy édesanyám is tapasztalta, én nem tapasztaltam ilyent. Tapasztaltam mást, volt nekem is látomásom, vannak álmok, megértések, jelentések, értelemben kapom általában Istennek a szavát. Egy másik barátom például, amikor Isten őt megérintette, őket megérintette, hát továbbra is akarta szedni a vitaminokat. És elmondja, hogy egy alkalommal, amikor ment, hogy szedje be vitaminokat, durván rászólt, hangosan rászólt a mindenható Isten, hogy hát elég kemény szavakkal, tehát hogyha valaki kételkedne abban, hogy Isten tud durván szólni, és szükséges, hogy durván szóljon néha, annak eztán egy érdekes bizonság lehet, ugyanis a hölgynek azt mondta az Úristen, hogy még hányszor mondjam, te marha, hogy ne szedd azokat, vagy valami ilyesmi. Tehát hangosan rázott, és megtorpant, megérett, de többet nem ismerte beszedni a vitaminokat. És ekképp Isten meggyógyította őt teljes mértékben. Megszabadította a vitaminfüggőségtől, és a betegségeiből is. Tehát Isten szólhat hozzánk hangosan, annak függvényében, hogy milyen állapotban van a mi lelkünk. Mekkora a zaj a mi lelkünkben, hogyha hatalmas a zaj a mi lelkünkben, akkor az Úristen szólhat hozzánk hangosan, kemény szavakkal, durva szavakkal is, hogy kizökkentsen abból az állapotból, amiben vagyunk. Vagy hogyha még hangosabban szól a mindenható Isten, akkor azt jelenti, hogy megengedte, hogy megbetegedjünk. A betegséget is ő adja azért, hogy a testet megfékezze, hogy ne rothadjon rá a lélekre. Hát Isten szól hangosan is, de szól halkan. Azonban, hogyha mi el az útra léptünk, és vágyunk arra, hogy ő beszéljen hozzánk, ő tanítson minket, akkor az is fontos hozzászokjunk, hogy Isten szól hozzánk halkan. Azért szól hozzánk halkan, hogy mi csendesedjünk el, és ragaszkodjunk az ő szavához, mert ő féltőn szerető Isten. És ne engedjük a figyelmünket a világ zajával elterelni az ő hangjáról, az ő szaváról. Ezért szól a mindenható Isten halkan, hogy bennünk is a hűséget kimunkálja, hogy mi ragaszkodjunk hozzá. Ne csak ő ragaszkodjon hozzánk, mert ha csak ő ragaszkodik hozzánk, akkor ez a kapcsolat ez nem igazságos. És félő, hogy meg fog szakadni ez a kapcsolat. Mint hogy a valóságban is, amikor egy kapcsolat egy oldalú, két ember között, az a kapcsolat halálra van ítélve. hát könnyen megszakadhat, vagy tragédia történhet, az egyik meghalhat meg. Ilyenek történhetnek, mert a kapcsolat egy oldalú, nem két oldalú, nem két irányú. Ugyanígy Istennel is a kapcsolatunk, hogyha egy oldalú, hogyha ő mi folyton, vagyis ő folyton keres minket, és folyton próbál megóvni minket mindentől, és próbál tanítani, próbál hozzánk szólni. De hogyha minket nem érdekel, és nem akarunk szembesülni azzal, hogy mennyire hűtlenek vagyunk, mennyire hálátlanok vagyunk, és mennyire nem figyelünk rá, akkor megtörténhet az, amit mond Pál apostol, hogy ő átad minket az ördögnek, szó szerint, a test gyötrelmére. Tehát visszakerülünk a külső zsötétségbe, a szemeink világába, és ugye az szenvedése jár, a test megtörésével jár, betegséggel jár, nyomorúsággal jár, és még ez is kegyelem, mert a nyomorúságban, a test megtöltetésében megtörténhet az, hogy a lélek újból meghallja Istennek a szavát, és kezd ragaszkodni hozzá. Azonban nem érdemes játszani Istennek a türelmével, az ő kegyelmével, nem érdemes kísérteni őt. Hogyha már hallottuk az ő szavát, akkor jó ragaszkodni az ő szavához. Jó ragaszkodni ahhoz, hogy ő beszéljen hozzánk, és ne emberek. Nekem még néha, tehát bizonságot is mostanában nagyon keveset hallgatok, mert egyszerűen azt adja mindent Isten, hogy hozzá ragaszkodjak az ő szavához, ragaszkodjak, mert még egy ilyen külső bizonság is meg tud engemet zavarni. Mert ami a kedves barátom számára éppen soron következő, amiről őt Isten tanítja, az számomra nem soron következő. És ez olyan, hogy a szomszéd kertje mindig zöldebb. Én azzal foglalkozok, hogy ő mit kap Istentől, és erről kapott ugye dorgálást most a másik barátom is álomban, amikor bemehetett ugye a mennyek országában álomban, tehát az ő helyére, az ő kis szobájába, tehát jelképesen így mutatta meg Isten. Ebben a képen gyönyörűséges hely, tiszta szoba volt, és jól érezte magát ott. De mivel, hogy elsőnek megérkezett oda, ő azt gondolta, hogy talán választott magának más szobát is, és ugye átnézett a másik szobába, hogy az talán szebb, mint az ő szobája. De meg kell értenie, hogy az a szoba valójában nem szebb, mint az ő szobája. Isten pontosan azt a szobát adta neki, amire neki szüksége van. Tehát nem kell nagyon mi az egymás szőlősorában egymás szőlősorába átjárjunk, tehát nem kell megkívánjuk azt az eldelt, amit kapott a másik, mert őt az Úristen, most például barátom Budapesten, vagy Miskolcon, Magyarországon, ők mást kapnak, mint én. Vagy hogy is hívják, kehidakustány. A barátom ő más kap Istentől, mint én, mert ő teljesen más szituációban van. Persze néha meghallgattam, hogyha van lehetőségem, akkor örömmel hallgatom, hogy Isten őt vezeti és megörvendezteti. Azonban azt nem szabad elfelejtsem, hogy én azt nem kell megkívánjam, mert ő abban a szituációban van, én egy teljesen más szituációban vagyok. Tehát a szituáció függvényében a helyzetünkhöz mérten formál minket a mindenható Isten. Mindenkit úgy, ahogy szükség van arra, hogy formálja és tanítsa a mindenható Isten. Ezért megdolgál minket, hogyha mi túlságosan gyakran figyelünk egymásra, és azáltal nem halljuk már Istent. Most én hiába hallottam meg naponta 10 bizonságot, hogyha hozzám Isten nem beszél, és az ő szavához nem ragaszkodom, azzal én nem kezdek semmit, amit tőle kapok személyesen, akkor az, amit én mástól hallottam, az jóformán semmit nem ér. Annál is inkább, hogy könnyen megtörténhet, hogy ma van internet, és holnap már nem lesz. Ha kitörne egy valóságos háború, teljesen biztos, hogy az infrastruktúrát, ugye azt megsemmisítenék. És azt jelenti, hogy akkor megszűnik az internet, a telekommunikáció, és nem lesz bizonság. Tehát, hogyha a mi füleink nem gyógyulnak meg, hogy halljuk Isten szavát, a mi szemeink nem gyógyulnak meg, hogy lássuk az ő dicsőségét, ott, ahol kell, azt lássuk, és csak az interneten halljuk őt, az egy óriási veszély a lélek számára. Mert előbb-utóbb az internet háborúval vagy annélkül elvétetik. Ha addig nem, akkor a test halálával. Ha a testem meghal, nem lesz internet, emberek. Ott már nem lesz internet, nem lesz telefon, nem lesz semmi. És hogyha a lelkem nem tanulta meg hallani Istennek a szavát, akkor azt jelenti, hogy nincs ahogy az én lelkem hazamenjen örök hazába. Tehát ezért fontos hűséges lenni az atyához, az, amit ő ad nekünk. És nem csak a hangos szavakat hallani meg, amit hallunk az interneten, vagy olvasunk a Bibliából, hanem az ő halkszavát is meghallani, amikor ő személyesen hozzánk szól, minket szólít, jó okkal szólít minket. Mert most is ugye, hát látta, hogy a kedves barátom küszködik és vívódik az ő lelkében, és tudta, hogy szüksége lehet egy kis fizikai megerősítésre. De hogyha mindenki másra foglalkozik, mindenki más dolgával foglalkozik, mindenki a más szobájával foglalkozik, mindenki a más szőlősorával foglalkozik, mint a tettük mi is annak idején, akkor senki nem hallja Istent személyesen. Egy-két ember hallja, és a többi meg nem hallja. Aztán végül azt az egy-két ember fogják vádolni, hogy ők beszélnek. Tehát most akkor vajon én vagyok a bűnös, hogy beszélek arról, amit ad nekem Isten? Vagy pedig te vagy a bűnös, aki nem vagy hűséges hozzá az ő szavához? Nekem az Úr Jézus nem azt mondta, hogy szálljak le a háztetejéről. Ő azt mondta, hogy aki a háztetőn van, maradjon ott, ne szálljon alá a háztetejéről. Aki bizonyságtevő, és a háztetőről hirdeti azt, amit kap Istentől, az ne szálljon le onnét. Ezt mondja mindenható Isten. Ne szálljon alá. És a durva az, hogy engemet is elég sokszor megkísértettek, hogy hagyjam abba a bizonyságtételt. Ez szinte vallásán nőtte ki magát, hogy abba kell hagyni a bizonyságtételt, és nem kell az interneten beszélni. Istenem azt mondja, hogy nem kell interneten beszélni, mert Jézus nem tartozott a világhoz, mégis a világban beszélt. Én sem tartozok az internethez, de mégis az interneten beszélek. Az emberek ott vannak megrekedve, ott vannak megkötözve, és ott van esélyük, hogy meghallják Istennek az életre hívó szavát. Hát Isten nekem nem mondta azt, hogy szállják le az internetről, ezt nekem emberek mondták. Isten nevében is jó keményen megkísértettek ezáltal. Nem azt mondja mindenható Isten, hogy ne engedjem, hogy az internet irányítsa a figyelmemet. Hogy engemet az internet nem irányíthat egyáltalán, sem a Facebook, sem a YouTube. Én a telefonon nem használok Facebookot, sem Messengert. Nekem azt óriási figyelemelterelés volna. Nem azt mondom, hogy mindenki így kell csinálja. Nekem óriási teher. Ha nekem a telefonomon lenne Facebook, meg Messenger, vagy egyfolytában csilingen a telefonom, én nem tudnék Istenre figyelni. Én magamnak nem engedhetem meg azt, hogy Facebookozzak, meg egyfolytában üzengessek másoknak. Tehát arra engedte meg a telefon használatát, azt hiszem, hogy Norbi is kapott erre vonatkozó álmot, hogy a telefonját azt tartsa meg, a telefon mint eszköz, amivel ő megosztja a bizonságokat, és hogyha Isten adja az áldást, akkor meg is hallgathat bizonságokat az interneten. Tehát használhatjuk a telefont arra, hogy megosszuk a bizonságainkat, mert hirtelen fog jönni a vesztelem, és amit mi mondtunk az interneten, és némelyek meghallgatták, talán némelyek röhögtek rajta, meg gunyoltak minket, némelyek számára értelmet fog nyerni. Akkor, amikor hirtelen beáll a beszedelem, akár nemzeti szinten, vagy akár egyéni szinten, teljesen mindegy, amikor a vesztelem beáll, akkor némelyeknek eszükbe fog jutni, amit hallottak tőled, vagy általad. Az interneten. Érthető? Amúgy én, nekem volt alkalmam, és néha beszélgetek élőben is emberekkel, de megmondom őszintén, hogy ma, mai világban, ebben a hatalmas kényelemben élő emberrel nagyon nehéz beszélni. Mert a modern emberrel, akinek van pénze, van még egészsége is, minden oké, őt nem igazán érdekli Isten. Tehát nagyon nehéz olyan embert találni, akit érdekel a mindenható Isten, valóságosan érdekel. Persze Isten megadhatja, hogy olyan emberekhez küld, akik meg vannak törve, és talán fel vannak készülve arra, hogy befogadják az ő szavát. Azonban ez nem jellemző, ez nem egy általános dolog ebben a világban. Hát a legtöbb ember teljesen be van vakítva. Az internet által, a média által, a kényelem által, a pénz által, a pénzzel megvásárolt a dolgok által. Ezért ezekben az időkben nagyon fontos és hasznos eszköz lehet az internet azok számára, akiknek van mondani valójuk, mert Isten adott nekik mondani valót, adott bizonságot, és azt megoszthatják. A másik dolog az, hogy én a minap is beszéltem valakikkel Istenről, de éreztem azt, hogyha én úgy mondanám, úgy beszélnék Istenről, ahogy azt én kaptam, vagy ahogy azt én érzem, én megijeszteném őket, megijednének. Nem tudok úgy beszélni velük, ahogy azt én látom, mert nekik az túl sok volna, túl megbotránk, megijednének, szó szerint. Tehát én nagyon el kell folytsam magamat néha, ahhoz, hogy ne jesszek meg valakit Isten nevében, vagy Isten nevével. Tehát ez azt jelenti, hogy amit én kapok, azt én élőben meg sem tudom osztani jóformán. Csak néha van erre lehetőség. És ott is jól el kell folytsam magamat, vissza kell fogjam magamat, nehogy megesszem az illető szemét. Azonban az interneten megtehetem azt, hogy úgy mondok el mindent, ahogy kapom Istentől, avval az intenzitással, semmit nem kell elfolytsak, semmit nem kell elrejtsek. És hogy kinek van erre szüksége, azt Isten majd megmondja, ő tudja, hogy kihez kell eljusson az üzenetem. Kedves barátom, szó szerint az öngyilkosságot fontogatta, ott volt a kötél a kezében, amikor meghallotta a kiáltószót. A YouTube-on automatikusan elindult a kiáltószó, és kezdte hallgatni, és Isten megmentette. Úgyhogy nem én fogom eldönteni, hogy kinek van szüksége arra, amit mondhatok, hanem eldönti az, aki adja a mondandót, a mondanivalót. És hangsúlyozom, hogy ezt élőben nem tudnám megcsinálni, mert az annyira intenzív, hogy néhány embert, főképp ilyen jólétben, jó módban élő embert, gazdag embert megbotránkoztatna és elfutna a más királyba. De hogyha az interneten elmondom úgy, hogy adja nekem a mindenható Isten, akkor az el fog jutni ahhoz a személyhez, akinek azt szánta a mindenható Isten. Ha csak élőben beszélnék én, akkor annyira vissza kéne fogjam magam, hogy egyszerűen nem tudna folyni a víz. Tehát ha egy barátom például, ő azt mondta, hogy hát ő nem érzi az interneten kéne beszéljen, meg mit tudom én mi, hanem ő inkább élőben kéne beszéljen az emberekkel, és ő ezt így gondolta, és néhány hónap múlva megvallotta, hogy ő azt érzi, hogyha ő nem osztja meg azt, amit kap Istentől rendszeresen, az interneten is, hogyha ő arra vár, hogy majd személyesen megossza emberekkel, amit ő kapott Istentől, akkor ő ki fog száradni. Hallja ezt valaki? Tehát, hogyha valaki arra vár, hogy majd aztán majd jön egy olyan szituáció, találkozol valakivel a postán, vagy mit tudom én, az állomáson, és majd vele fogsz beszélni arról, amit kaptál Istentől, ha te erre válsz, akkor elképzeled, hogy ki fogsz-e száradni. De ez olyan ritkán történik, hogy ugye, hát annál is inkább, hogy mindenki rohan, mindenki szágult, és mindenki hova megy megpihenni, hát az internetre, a közösségi médiába menekül mindenki megpihenni, a Facebookra, az Instagramra, a TikTokra, a YouTube-ra, meg ilyen helyekre. Hát akkor én miért ott beszélek, ahol nincsenek emberek? Ha kimegyek a városba, mindenki rohan, mindenki szágult, mindenkinek dolga van, mindenkinek jönnek üzenetek a telefonon, meg nagyon fontos elintézni valói vannak az embereknek, akkor én miért ott beszélek velük, hogyha nincs, aki meghallgassa? És miért nem ott, ahol van, aki meghallgassa? Mert Isten tud arról gondoskodni, hogy az interneten meghallja az ember, aki megértheti, aki már meg van törve annyira, hogy megértheti, amiről beszélek. A Covid előtt és a Covidban hol beszéltünk? Ember sem láttam az utcán, kimentem az utcára, ember sem láttam jóformán. Kimentem a város fölé, a hegyre, és onnét teljes gőzzel hangosan beszéltem, élőadásban voltam. Az emberek be voltak zárva, össze voltak zárva az internettel, közösségi médiával, és némelyek meghallották Istennek a hívó szavát. És így menekültek meg. És némelyek sajnos, el kell mondjam ezt is, visszamentek oda, annél Isten kimentette őket, de ez már nem az én dolgom. Nekem fáj. Nekem nagyon fáj. De hogyha erre figyelek, akkor annyira meg fogok szomorodni, hogy én is el fogok hallgatni. Én sem fogok beszélni. Hogyha arra figyelek, hogy hányan elhagyták ezt az útat, akkor meg fogok szomorodni. Hogyha arra figyelek, hogy most is Istennek a szava eljut különböző emberekhez, és némelyeket meggyógyít valósággal, úgy testileg, mint lelkileg, akkor azt mondom, hogy van értelme. Némelyek abba hagyták a bizonságtételt, elmentek, elhallgattak, jöttek mások, és ez dicsőséges. Közben itt írja Sándor is, hogy nekem is sajnos az kellett hangosan, tehát azt hallotta, hogy eddig és ne tovább. Szóval nem felejtem el. Tehát, hogyha én, mint gyarló ember, bűnös ember, nyomorult ember, testi ember, aki öregedek, meg beteg vagyok, vagy mit tudom én, nyomorult vagyok, én tudok hangosan beszélni, hát akkor Isten miért ne tudna? Csak az kicsit olyan ijesztő, amikor nem látsz senkit, hangosan szól hozzád. Ez elég ijesztő tud lenni, és sokszor arra van az embernek szükség, hogy ijedjen meg. Mert azt mondja Salamon, hogy az Úr félelme a bölcsesség kezdete. Isten félelme a bölcsesség kezdete, amíg az ember nem féli teremtőjét, addig nincs, hogy kapjon tőle bölcsességet. Amíg az ember szanaszét hányódtatja az ő figyelmét, hát hogy kapjon bölcsességet. Isten félelme azt jelenti, én voltam katona, és a katonaságnál törvény van. Ott nem úgy van, hogy azt csinálok, amit akarok, ott van egy rend. Nekem a feletteseim megmondták, mit kell csinálni, és akik hozzá voltak beosztva, katonák, azoknak én is megmondtam, mit kell csinálni. Tehát ahogy én idézőjelben féltem az én feletteseimet, a tiszteket, úgy az én beosztottjaim szintén féltek engemet. Nek a jelentése az, hogy figyeltek az én szavamra, és azt cselekedték, amit én mondtam nekik. Isten félelme pedig azt jelenti, hogy mindenek előtt és mindenek fölött ráfigyelünk. Ő a legfelsőbb autoritás, és amit mond, azt cselekedjük. Ez Isten félelme. És hogyha van bennem Isten félelme, azt jelenti, hogy ráfigyelek mindenek előtt, mindenek fölött. Anyám, apám, testvéreim, barátaim, szava, elé helyezem az ő szavát, mindenek fölé helyezem az ő szavát. Ezt jelenti az Isten félelem, és ez tudja megtartani az életemet. És ezáltal lehet nekem bölcsességem, ami szükséges ahhoz, hogy elnevesszek. Azt mondja Csilla, hogy az emberekhez csak úgy lehet közel kerülni, hogyha ráérzünk, hogy az illető mit tud befogadni, mire van szüksége a lelkének. Igen, ez is fontos, és figyelmek, hogy milyen érdekes, hogy egybevág azzal, amiről beszélek, hogy a csendben, hogyha nekem csend van a lelkemben, az Úristen nekem megmutatja, hogy annak az embernek mire van szüksége, és arról fog neki beszélni. De ehhez is csend kell. Mert Isten nekem halkan fogja mondani, nem hangosan fogja mondani, hogy annak az embernek mire van szüksége, és arról fog beszélni, és azáltal megragadtam az ő figyelmét, és át tudom irányítani az ő figyelmét a halottról, az élettelenről, az élőre. Azt mondja Csilla, hogy a rendelőben erre sokszor lehetőségem van. Zárójelben elmondom, hogy az a kedves hozzászóló bizonságtevő tudtommal, tehát orvos, és talán, ha jól emlékszem, akkor ugye már nyugdíjba mentél, de visszament a rendelőbe csak azért, hogy beszélhessen az embereknek Isten országáról, hogy elmondja az embereknek, akik oda mennek hozzá az ő rendelőibe, hogy hol van az igazi gyógyulás, ki az igazi doktor. És ezt tapasztalja a rendelőben, hogy fontos ő is ráérezzen, hogy annak a betegnek mi az, amit elmondhat. De ez is kell a csend, ugye? Erre mondja a mindenható Isten, hogy szüntelen legyünk imában. Tehát nyilván ez nem azt jelenti, hogy egyfolytában mondom a mi atyánkot, hanem azt jelenti, hogy kívánom azt, hogy Istennek a lelke szóljon hozzám állandóan. Csak akkor tudom, hogy mit mondhatok, hol és kinek mit mondhatok, és mit nem mondhatok. Ezt jelenti imában lenni. Ha nem vagyok imában, akkor én mondom az igazságot, de betűből mondom, és testből mondom az igazságot. És hogyha betűből és testből mondom az igazságot, akkor én semmiben nem különbözök a vallás vezetőktől, így van-e? Semmiben nem különbözök tőlük. Azt mondja az Úr Jézus, hogyha nem több a mi igazságunk az írástudók igazságától, akkor az nem ér semmit. Azt mondja egészen pontosan Máté evangéliumának az 5. részében, a 20. bekezdésben, mert mondom néktek, hogyha a ti igazságotok nem több az írástudók és farizeusok igazságánál, semmiképpen nem mertek be a mennyeknek országába. Hogyan lehet több a mi igazságunk a vallási vezetők, írástudók és farizeusok igazságánál? Hogyan lehet több? Hát úgy, hogy Szentlélek által szólunk. De ahhoz, hogy Szentlélek által szóljunk, ahhoz kell a csend. Szükség van a csendre, szükség van a hűségre, arra, hogy vágyakozzunk arra, hogy halljuk meg Istennek a halk szavát. Tehát azáltal lehet több a bizonságtevő igazsága a vallási vezetők igazságánál, hogy ő nem testből beszél, nem agyból beszél, hanem Szentlélek által szólja azt, amit szólni kell. Nekem egyik legfontosabb ige, amit Isten a szívemre helyezett, azt Pál apostol mondta, elolvasom azt is, mert nagyon fontos, hogy lássuk azt, hogy a valóságban, vagyis a valóságban hogyan működik, hogyan dolgozik a Szentlélek. A 2. korintusi levélben írja, a 10. részben írja Pál apostol, hogy mert noha testben élünk, de nem test szerint vitézkedünk. Mert a mi vitézkedésünk fegyverei nem testiek, hanem erősek az Istennek erősségek lerontására. A mi vitézkedésünk fegyverei nem testiek, hanem erősek az Istennek erősségek lerontására. Lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, amely Isten ismerete ellen emeltetett, és fogyulejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjen a Krisztusnak, és készen állván megbüntetni minden engedetlenséget, mihelyst teljesé lesz a ti engedelmességtek. Tehát a mi vitézkedésünk fegyverei nem testiek, nem testből beszélünk, nem agyból kell mi beszéljünk. A mi vitézkedésünk fegyverei erősek az Istennek, Isten kezében. Erősségek, hazugságok, emberi teóriák lerontására, lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, amely Isten ismerete ellen emeltetett. És ezt emelném ki, és fogjul ejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak. És ezt tapasztalom én, amikor beszélek emberekkel személyesen, hogy bármilyen beszélgetésben vagyok, a Szentlélek jelez mindig, akármilyen közönséges témáról van szó, hétköznapi témáról van szó, a Szentlélek jelez mindig, hogy azt a gondolatot én hogyan tudom fogjul ejteni, hogyan tudom azt a gondolatot megragadni. Hát itt lehet szó autószerelésről, vagy drágulásról, vagy a benzinárak növekedéséről, vagy bármiről. Tehát a Szentlélek állandóan dolgozik, munkálkodik a mi lelkünkben, és egy ilyen személyes beszélgetésben is gyorsan át tudja terelni a szót az igazságra, a hamisságról, a betegségről, az igazságra. És ez jelenti az, hogy is fogjul ejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak. Tehát minden, amiről az ember beszélhet, mindent fogjul lehet ejteni, mindent át lehet fordítani az igazságra. Abszolút mindent. Tehát bármilyen jelenség, mert minden jelenség, amit a szemeinkkel látunk, minden a láthatatlanról tesz bizonságot. A külső formák, a külső alakzatok, a külső jelenségek mind a láthatatlanról tesznek bizonságot. És könnyen fogjul lehet ejteni bármilyen gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak. Tehát amit mond a beszélgető társ, amit mond, az ő szavát megfogom, megragadom, és rákérdezek, hogy te ezt hogy gondoltad. Tudtad-e azt, hogy a Bibliában azt írja erről, hogy? Kettős pont. És már is már fogjul ejtve a gondolat. És tudsz beszélni az élet dolgairól neki. De ehhez ugye szükséges, hogy én ne agyból beszéljek, ne tervezzem el, mit fogok mondani. Fogalmam sincs, mit fogok mondani, mert úgysem én fogok beszélni, hanem atyának a lelke fog szólni én általam. Ezt mondja mindenható Isten. Hogyha én akarok beszélni, akkor megtervezem, mit fogok mondani. Akkor már agyból mondom, testből mondom. Hogyha én testből mondom, amit mondok, hogyan vigyem őt át a lélekbe? Hogyan mutassam meg neki azt, hogy milyen a lélek? A testből mondom, amit mondok. Még egy rövid gondolatot szeretnék érinteni, és pedig azt, amit szintén a kedves barátom osztott meg, hogy embereket látott, akiknek az arcuk véres volt, a fejük vérzett. Erről az jött nekem, amit korábban kaptam a Dávid és Góliátról, hogy az igazság, amit mi mondunk, az úgy találja fejen az embereket, mint ahogy a Dávid paritjájából kirepülő kő, ahogy homlokon találta Góliátot. Az emberek, akik a rendszerben hittek, a rendszerben hisznek, a választásokban, a politikában, vagy bármiben, és sokszor csalódtak már, de még mindig elmennek választani és szavazni. Azok az emberek, hogyha hallják a mi beszédünket, a mi szavainkat, akkor a mi beszédünk ugye a kőszikla, a mi beszédünk az a kőszikla, a Krisztusnak a beszéd az a kőszikla, az homlokon találja őket, és megrepeszti ugye a hamis magaslatoknak a falait. De erről beszél Pál apostol, hogy lerontunk okoskodásokat, tehát a vérző fejek abban az államban, amit kapott Ferenc, azt jelentheti így, ahogy én hallgattam a bizonságot, a felvételt, hogy a nehézségben, amikor szembesülnek azzal, hogy a rendszer átverte őket, hogy Magyar Péter nem tud számukra jobb életet teremteni, mint Orbán Viktor, mert egy ember, egy gyarló ember, egy gyarló bűnös ember nem tudja megváltoztatni az embertársainak az életkörülményeit, hogy igazából. Mert nincs arra hatalma. Tehát Orbán Viktor sem tud adni békességet, igazi békességet, lelki békét, hisz neki sincsen. Az előbb neki kéne legyen lelki békéje, hogy tudjon adni lelki békét az embereknek. Tehát, ahogy mondtam a reggeli felvételben is, aminek a címe az, hogy miért került veszélybe Orbán hatalma, az fog történni Magyarországon, ami történt már több alkalommal is. A háborús időkben, 56-ban meg, amikor ugye, forradalmak voltak, meg háborúk voltak, az emberek követelték a rendszerváltást, és jött is a rendszerváltás, de a rendszerváltás után még rosszabb jött, mint amilyen volt. Teljesen biztos, hogy Magyarországon április 12-től még rosszabb lesz, mint amilyen volt korábban. És mindegy, hogy Orbánnal vagy Péterrel, teljesen mindegy. Mert ez nem attól függ, hogy ki a miniszterelnök, hanem attól függ, hogy mire van szüksége a népnek ahhoz, hogy felébredjen. A vérző fejek azt is jelenthetik, hogy az igazság, ugye a kőszikla betöri az emberek fejét, szembesíti őket, hogy hazugságban voltak tartva, belettek csapva, és akkor teljesen biztos, hogy hatalmas szükség lesz a bizonságtevők bizonságaira, hogy elmondják ők azt, amit Isten a szívükre helyez. De ehhez már most kéne, úgymond mindannyian ragaszkodjunk, tehát minden bizonságtevő ragaszkodjon ahhoz, hogy az Úristen őt fértezze fel, tanítsa meg beszélni, tanítsa meg lélekben járni. De hogyha én folyton az interneten bizonságokat hallgatok másoktól, és amit Istentől hallanék, azt figyelmen kívül hagyom, akkor hogyan tanítson meg engemet Isten lélekben járni? Hogyan tudna Isten belőlem katonát csinálni számára? Őrállót, hogy tudjon engemet használni, akkor, amikor jön a vesztelem Magyarországra, a magyar nemzetre, legyen az, mit tudom én, gazdasági válság, vagy éhínség, vagy háború, vagy bármi. Hogyan fognak majd beszélni a bizonságtevők, hogyha most nem tanulják meg, most, amikor van lehetőség, van béke, tehát senki nem zavar jó formán, csendben tudsz lenni, tudsz Istennel lenni, és gyakorolhatod azt, hogy ő szól hozzád és beszél hozzád. Hogyha ezt én most nem gyakorlom, és most nem vágyom arra, hogy Isten engemet felkészítsen arra, ami azután jön, akkor majd ki fog beszélni, és hogyan fogok beszélni embertársaimhoz. Mit mondok nekik? Olvasd el a Bibliát. Hát hogyha azt kéne mondjam, hogy olvasd el a Bibliát, akkor ahhoz én nem kell bizonságtevővé váljak. Tehát ezt ő valahol olvashatja az interneten, vagy bárhol. A bizonságtevők szerepe nem az, hogy azt mondják, hogy olvasd el a Bibliát, hanem az, hogy a lélek által, Szentlélek által mondják azt, amit Isten a szívükre helyez. Ez a bizonságtevő szerepe. Új nyelveken beszéljenek. Érthető nyelveken beszéljenek embertársaikhoz. Az ácshoz, az ő nyelvén beszéljenek. A programozóhoz, az ő nyelvén beszéljenek éppenséggel. Vagy mindenki ez a maga nyelvén beszélnek, mert Isten ezt meg tudja tenni. Ez maga a Szentlélek munkája, hogy mindenki ez az ő nyelvén szólunk. De ez fontos, hogy mi ragaszkodjunk az Istennek a lelkéhez. Tehát Isten azért szólít halkan, azért szól hozzánk halkan, hogy azáltal minket arra késztessen, hogy mi is csendben tudjunk lenni, és ragaszkodjunk az ő szavához, az ő halk szavához, hogy a zajt szűrjük ki az életünkből. És lehet, hogy egyre halkabban fog szólni, épp azért, hogy a zajtól távolodjunk el, és keressük az ő szavát, és azáltal válunk teljesen lelkivé, és azáltal válunk teljesen használhatóvá az ő számára. Pontosan? Azt írja Csilla, hogy sokszor én sem emlékszem, hogy mit mondtam az illetőnek, mert nem ment át az agyamba, amit mondanom kellett, amikor a lélek indított valamire. Na ez, amikor az ember Szentlélek által szól, ezt többen tapasztalhatják, hogy amikor Isten lelke szól általunk, akkor néha még arra sem emlékszünk, hogy mit mondtunk, mert nem is mi mondtuk. Hát nem ment át az agyba, a lélekből nem ment át az agyba, amit mondtunk, hanem lélekből, egyenesen lélekig. Ez a bizonság tétel, emberek. Lélektől lélekig. Gyönyörűséges. És igen, Uram, irgalmaz a gyermekeknek és minden jó akaratú embernek, ami jön a világra és a magyar népre. Igen. Nehéz idők jönnek, úgyhogy aki komolyan gondolja, és őszintén vágyik arra, hogy Isten gyermeke legyen, annak fontos megtanulnia, fontos vágyakozni arra, hogy lélekben legyen, hogy hallja a léleknek a halk szavát, és amit kapunk, azt nem ulasszuk el. Nekem teljes meggyőződésem, hogyha én, amikor fogtam ezt a két rövid kálmot, hogyha én egyből felugrottam volna, akkor elfelejtettem volna. Tehát meg kellett várjam, hogy a lélekből menjen át az elmébe, tudjak arról beszélni. Ennyi, amit kaptam és amit megértettem, ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!